Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Szabó Ferenc
és Somogyi Viktória.
Keddi műsorunk tartalmából.
Az őszi Assisi ima találkozó elé ismertetjük Kurt Koch bíboros cikkét.
A Vatikáni napilap a News of the World brit bulvárlap botrányról.
A boszniai katolikusok nem térhetnek vissza hazájukba.
A gazdasági válság súlyos következményeit a görögországi katolikus egyház is érzi.
Folytatjuk az új evangelizálásról szóló sorozatunkat. Interjú Kisrigó László szegedcsanádi megyés püspökkel.
A vallások Assisiben tartandó találkozója elé. 16. Benedek október 27-ére egynapos találkozóra hívta meg az egyházok és vallások képviselőit. Az első, II. János Pál által összehívott vallásközi ima találkozó 25. évfordulójára a pápa a következő témát jelölte meg: eszmélődés, párbeszéd és ima a világ békéért és az igazságosságért. A témával legutóbb már foglalkozott William Levada bíboros, a hittani kongregáció prefektusa, egy az Osservatore Romanóban megjelent cikkében, ezt már ismertettük. Most ugyancsak a Vatikáni napilapban jelent meg Kurt Koch bíboros tanulmánya, aki a Keresztény Egység Törekvés pápai tanácsának elnöke. Röviden ismertetjük ezt a cikket is.
Amikor 1986-ban II. János Pál meghirdette az ima találkozót, az olvadás korszakát éltük, csak hamar következett a kommunizmus bukása. Koch bíboros József Ratzinger egyik cikkét idézi e korszakból. A külső és belső falak leomlása gyökeresen megváltoztatta Európa arculatát, a lélek és a vallás igazságának győzelme volt a fordulat. A lélek megmutatta erejét, a szabadság trombitájának harsogása erősebb volt a falnál, amely korlátozni akarta. A hidegháború végét, a berlini fal leomlását Gorbacsov szerint sietette II. János Pál energikus fellépése. Az ökumenikus és vallásközi párbeszéd is megváltozott.
1989-ben főleg az ortodox egyházak kerültek az érdeklődés homlokterébe. Ezek az egyházak a hit és az egyháztan szempontjából sokkal közelebb állnak hozzánk, mint a reformáció egyházai. A velük való ökumenikus kapcsolat is igen jelentős Európa jövője szempontjából. A meglévő nehézségek ellenére folytatni kell a párbeszédet, amely Európa egyesülését is segíti. A politikai egyesülés csak kelet és nyugat keresztényei, vagyis a nyugati és keleti egyház további közeledése révén valósulhat meg. II. János Pál hasonlata szerint Európának két tüdővel kell lélegeznie. A vallásközi párbeszéddel kapcsolatban Koch bíboros szerint tudatosítanunk kell, hogy a nagy elvándorlási mozgalmak eredménye a népesség gazdag keveredése. Ez azt jelenti, hogy ma már a miénktől különböző vallásokat nem idegenként, hanem szomszédoknak kell tekintenünk. Naponta találkozunk más hívőkkel. Ez áll különösen iszlámra. A muzulmánok jelen vannak Európa több országában, és egyre szaporodnak, míg a helyi lakosok száma öregszik, csökken. A vallásközi párbeszéd tehát elengedhetetlen a mai társadalmi békés együttélés szempontjából. A vallástalan társadalomban a vallást sokszor úgy tekintette a közvélemény, hogy jelentéktelen tényező, és a társadalmi élet peremére akarták szorítani. Ma viszont egyre nyilvánvalóbb a vallások jelentősége a társadalmi béke szempontjából is. Persze az ateista társadalom, amely elzárkózik az isteni előtt, képtelen a vallásokkal folytatandó párbeszédre.
Az őszi Assisiben tartandó találkozónak számolnia kell ezzel a helyzettel. Főleg számolnia kell azzal a ténnyel, hogy a kommunista rendszerek 1989-es bukása után támadt új reménységek meginoktak a későbbi fejlődés folytán. a harmadik évezredet kezdetétől fogva jellemzi az erőszak megerősödése és a szűnni nem akaró terrorizmus. 16. Benedek azért kéri az egyházakat, egyházi közösségeket és más vallások képviselőit, hogy Assisiben közösen tanúskodjanak a világ békéje és az igazságosság mellett. Ez a szemlélet a keresztény ökumenizmus lényegéhez tartozik. Véget kell vetni a keresztények megoszlásának, a régi ellenségeskedésnek, kölcsönösen el kell ismernünk egymást testvéreknek Krisztusban, hogy helyreállítsuk egységünket Krisztusban.
Huck bíboros még hangsúlyozza, ez a magatartás, a közös reflexió, párbeszéd és ima nem jelent semmiféle vallási szinkretizmust. Mindegyik vallás képviselője úgy imádkozik Istenhez, ahogy az saját hitének megfelel. A keresztény hit szerint a béke, amelyre annyira áhítoznak a népek, Istentől jön, aki Jézus Krisztusban kinyilatkoztatta eredeti üdvösség tervét. Mindannyian a békére hivattunk, és ezt a békét Isten Krisztus által adja, aki azt vére árán szerezte meg.
Az újságírásnak szüksége van az etikára. Az Osservatore Romano a News of the World brit bulvárlap botrányról. A lap vasárnapi bezárása megerősíti, hogy sürgősen szükség van az etika nagyobb figyelembe vételére a médiában, amely nem rendelhető alá a gazdasági és politikai stratégiáknak, idézi a vatikáni napilap vezércikke 16. Benedek üzenetét a 42. tömegtájékoztatási világnapra. José María Gil Tamayo cikkíró szerint ennek a gátlástalan újságírásnak az áldozatai nem csak a lehallgatott személyek, hanem a teljes közvélemény és maga a kommunikációs iparág. A közvélemény azért, mert a tájékoztatásból hiányzik az igazság, amelyhez joga lenne. Az iparág viszont azért, mert elveszi az újságírás tekintélyét és hitelességét, amely pedig nélkülözhetetlen a szabad és demokratikus társadalmakban.
A jelenlegi társadalomnak komoly értékítéletre van szüksége. Ebben az etikai értékelés igazi kritériuma legyen a személy méltósága és a közjó érdeke. Ez mindig szükséges ahhoz, hogy bármely tömegtájékoztatási termék színvonala megfelelő legyen. A hiteles etikai érzék elsajátításának feladata elsősorban magát a civil társadalmat, a hatóságokat illeti. Kiemelkedően pedig a kommunikációs szakembereket, egyes ideológiák súlyos antropológiai és etikai hiányosságai miatt szomorú örökséget hagytak maguk után a mai társadalomban. Csak a hiteles erkölcsi és jogi valósághoz való őszinte és alázatos visszatérés által léphetünk túl ezen, mutat rá az Osservatore Romano vezércikke a News of the World brit bulvárlap botránya kapcsán.
Komarica Banja Lukai püspök nyilatkozata az elűzött katolikusok helyzetéről. Azok a katolikusok, akiket a szerb erők a boszniai hercegovinai véres háború idején 1992 és 95 között elűztek földjükről, még mindig nem térhetnek haza a most már boszniai szerb köztársaságba, jelentette ki Franjo Komarica Banja Lukai püspök. A katolikusok egyházmegyéjében csak körülbelül 7000-en vannak. A régió tisztogatás előtti katolikus népességének 10%-át teszik ki. Úgy tűnik, nincs semmiféle politikai szándék a horvátok hazaengedésére. Még az emlékét is ki akarják törölni a valaha itt lakó katolikusoknak. Ezért Banja Luka vidékén rendszeresen lerombolták a templomokat és kolostorokat. Komarica püspök szerint a háború alatt csak a Banja Lukai egyházmegyéből 70 000 katolikust űztek el, és eddig csak 5800-an térhettek haza. A 250 000 muzulmán viszont elfoglalhatta otthonát. Ez a tény is jelzi, hogy az etnikai tisztogatás igazságtalanságát ténylegesen eltűrik.
Komarica püspök közel 2 évtized óta védi a boszniai katolikusok jogait, vádolja a nemzetközi közösséget is. Szerinte a Daytoni egyezmény, amely véget vetett a balkáni háborúnak, legalizálta az etnikai tisztogatást, és a 2 680 000 menekült és belső elvándorló még nem térhetett vissza otthonába a nemzetközi közösség jelentős támogatása ellenére. Komorica püspök adatait a katolikusok kiűzéséről megerősítette Valentin Inzko, aki 2009 óta Bosznia-Hercegovina különleges képviselője az Európai Uniónál. A bosznia-hercegovinai apostoli nuncius Alessandro Derrico érsek azt hangoztatta, hogy az ország jövője a társadalmi helyzet javulásától függ, főleg a fiataloknak kell reményt adni, különben elvándorolnak. 2010-ben a Szenvedő Egyházat segítő szervezet különböző projektekre 600 ezer eurót folyósított.
A gazdasági válság súlyos következményeit a görögországi katolikus egyház is érzi. Ezt hangsúlyozta Athéné Nikolaos Foszkolosz érsek a CNS hírügynökségnek adott interjújában az országban kialakult drámai helyzetről. Az ország története legsúlyosabb válságának nevezte a jelenlegit. A korrupció mindenhol széles körben elterjedt, elsősorban a politikusok között. A katolikus egyház nem kap semmilyen támogatást az államtól vagy a nyugati egyházaktól, és a helyi hívek nem tudnak több anyagi hozzájárulást biztosítani. A plébániák nagy nehézségekben vannak, és néhány hónap múlva nem tudják majd fizetni az alkalmazottaikat sem.
Foszkolosz érsek szerint a kormány által megszavazott új pénzügyi politika erősebben nehezedik majd a katolikus, mint az ortodox egyházra, amelyet szintén súlyos csapásként ért a jelenlegi helyzet. A katolikusok elenyésző kisebbségben vannak. Az egyház kevés tulajdonnal és erőforrással rendelkezik. Az utóbbi években támogatniuk kellett azokat a szegényebb országokból érkezett katolikusokat is, akik egy európai jobb élet reményében átutaztak Görögországon. A főpásztor kiemelte, hogy az ország egyes területein a körülmények a harmadik világ helyzetére emlékeztetnek. A válság következtében a Caritas és a szeretett misszionáriusai is csökkentették a menekülteknek nyújtott segélyeket. Athénben az év végén anyagi források hiánya miatt bezár egy szegény szálló és két menza is. Sokan szenvednek a szegénységtől Görögországban. Megtesszük, ami lehetséges, de így nem tudjuk folytatni a munkánkat, hangsúlyozta Foszkolosz érsek.
Az evangelizáció mindig örök és mindig új. Interjú Kisrigó László püspökkel. A 2012 őszén megrendezésre kerülő püspöki szinódus az új evangelizáció témájával foglalkozik. Az összejövetelt előkészítő dokumentum, a Lineamenta többek között megállapítja, hogy a hitoktatás sürgető kihívást jelent az egyház számára. A Szeged-Csanádi Egyházmegye főpásztorának feltettük a dokumentum egyik kérdését, amely így hangzik. Vajon az iskola világában a katolikus intézmények jelenléte mennyiben segít válaszolni erre a kihívásra?
Hát ez egy összetett kérdés, mert az iskola világa önmagában is magyarul, a magyar jogrend nyelvén a közoktatásban való részvétel az egyház számára égetően fontos feladata is. Most végre olyan körülmények vannak, jogszabályok, törvények szempontjából, hogy ezt a szolgálatot az egyház minden további nélkül el is tudja végezni. Természetesen az anyagiak, illetve a jogi feltételek mellett megfelelő képzett tanúságtevő személyekre is szükség van. És éppen ezért például a Szeged-Csanádi Egyházmegye közoktatási hálózatát jelentősen bővíti. Nem elsősorban azért, mert fontosnak tartja, hogy statisztikailag nőjön ezek száma, hanem minden alkalommal csupán abban az esetben fontoljuk meg egy új katolikus iskola fenntartását, hogyha helyben igény fogalmazódik meg erre az érintettek részéről, tehát a szülők, illetve a gyermekeik részéről, és ebben partner az önkormányzat is, akkor függetlenül attól, hogy egy kis településen vagy egy nagy városban, de bárhol kötelességnek tartjuk, és küldetésünknek is, hogy segítsünk, azaz működtessünk ilyen iskolát, közoktatási intézményt. Eddig 13 működött a mi egyházmegyénk területén, közülük van egész kis intézmény, egy kis településen, illetve egy úgymond mamut intézmény, 1500 fős diák létszámmal például, nagy városban, és vannak olyanok, amelyek több tagintézménnyel, több telephelyen működnek. Ez most szeptember 1-jével hozzájön még 12 új intézmény, úgyhogy összesen, persze a szám az nagyon viszonylagos, de 5500 diák az, akit tudunk szolgálni, akiért ezt a közszolgálatot a közoktatásban vállalni tudjuk.
Ez az emelkedő létszám azt bizonyítja, hogy a szülőknek igényük van a katolikus oktatási intézményekre.
Természetesen azt igazolja, és ezt az igényt egyre bátrabban meg is merik fogalmazni. Nem mindig merték megfogalmazni, vagy nem mindig volt hasznos, hogy így mondjam, megfogalmazni korábbi időszakban, de most semmi akadálya nincs, hogy ezt megfogalmazzák, és ezt meg is teszik nagyon sokan.
Hogyan tudják biztosítani a szakképzett személyzetet?
Azért azt mondjuk el, hogy ha nem lenne ma Magyarországon egyetlen egyházi fenntartásban működő közoktatási intézmény, akkor is lenne jó néhány elkötelezett pedagógus. A különbség az, hogy a törvény akármennyire is furcsának hangzik, de az úgynevezett világnézetileg semleges oktatást teszik kvázi kötelezővé az önkormányzati fenntartású intézményekben, és a deklaráltan kifejezetten keresztény értékre szerinti azokról tanúságot tevő, azokat képviselő munkát, szolgálatot a közoktatásban csak egyházi fenntartású intézmények számára teszi lehetővé. Igazából a gyermekek létszáma nem változik, sajnos inkább csökken az új egyházi intézmények belépésével. A pedagógusok száma szintén nem változik. Nyilván, akik eddig nem is tehettek nyilvánosan tanúságot a keresztény hitükről, értékrendjükről, az előbb nevezett okok miatt, azok most ezt megtehetik, és azért sokan voltak, és vannak ma is önkormányzati fenntartású intézményekben, akik erre alkalmasak, és így dolgoztak eddig is.
Püspök atya, mit tart a legfontosabbnak az új evangelizáció megvalósításában?
Győződésem, hogy bárha tetszik, divatos kifejezés is az egyházban most az új evangelizáció. Tehát az evangelizáció az egyrészt mindig örök, másrészt mindig új, az evangélium állandóan aktuális. Az a kérdés természetesen, hogy az egyház hogyan tudja korszerűen, hatékonyan és hitelesen közvetíteni az evangéliumot. Azon túl pedig, hogy ezt a szó szoros értelmében teszi, ez a legfontosabb feladata, ezt átvitt értelemben, vagy közvetett módon a közélet minden területén, a társadalom életének minden területén kell, hogy végezze. Így a közoktatásban, a szociális területen, gyermek-ifjúságvédelem kapcsán, a kultúrában, és sorolhatnám, környezetvédelemen keresztül a sport minden területen. Ma, hál' Istennek, olyan törvények, olyan jogszabályok vannak Magyarországon, hogy az egyháznak minden lehetősége megvan arra, hogy ezeken a területeken közszolgálatot végezzen, akár még állami finanszírozással is, mivel közszolgálatról van szó, illetve sok mindent, teljesen mindenféle normatív vagy financiális szempontoktól függetlenül is, egyszerűen lehetőségeit kihasználva azt a rengeteg áldozatos embert a tagjai között, szakembert és jó szándékú embert koordinálva, segítve jelen legyen egyre hatékonyabb módon a közéletben, a társadalomban, a mindennapi életben. Ez egyik szempont. A másik pedig természetesen az egyházban az evangelizáció, a pasztorális munka állandó megújításáról is szó van, és ez szükséges. Nem hiszem, hogy annyira kifejezetten új, sőt, mesterkérten újnak tartott módszereket kellene keresnünk, ezek úgyis adódnak, hanem nagyon fontosnak tartom, legalábbis a mi egyház megyében mindent megteszünk azért, hogy a hagyományosnak nevezhető lelkipásztori szolgálat, azaz a plébániának nevezett közösség, amelynek egy saját pásztora van, tehát egy plébániai keretek között a lelkipásztori munka egyre hatékonyabban folyjon.
Kisrigó László püspökkel Vercse Márta beszélgetett.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért.
Elbúcsúznak a szerkesztők,
Szabó Ferenc
és Somogyi Viktória.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudetur Jézus Krisztus.